40. Olasz festő társával, Carducsóval együtt tették le a városháza nagytermében a hivatali esküt. Nem kevesebbről van szó, mint hogy elszaporodtak országszerte azok a kontárfestmények, miniatúrák, szobrocskák, amelyek a felségeket vagy a királyi ház valamelyik tagját ábrázolják, és ezeket gyakran piacon is árusítják. Holott a művek legtöbbje hamisan tükrözi ő felsége vagy a királyné fenkölt vonásait. Ezen felül gyakorta úgynevezett allegóriákat festenek köréjük, azaz lenge leplő vagy épp mesztelen figurákkal teszik kaposabbá a király képmását. Ez persze mindenféle illetlen és veszedelmes szóbeszéde is okot adhat. Épp ezért megparancsolták a kerületi bíráknak, főnököknek, álguaklióknak, hogy szedjék össze meglepetésszerűen a műhelyekben az ilyenfajta képeket, és ezeket harmadnapra küldjék fel Madridba. Itt két udvari festő döntse el, mely művek maradhatnak forgalomban, a felség sérelme nélkül, hol segít valami javítás, és melyik kontár munkát kell a kártérítés minden igénye nélkül megsemmisíteni. A nevezetes döntésről jegyzőkönyv készül, igaz, spanyol szokás szerint. Ő felsége kormányzói, polgármesterei bejelentették, hogy számos festő műhelyben a felség és a királyi család más tagjainak képmását készítették, melyek alig hasonlítanak az említett magas személyiségekre. Előfordult, hogy nem megfelelő ruházatban ábrázolták őket, néhol túlságosan kicsinyek az alakok. Helyesnek tartottuk így, hogy a képeket ne bocsássák áruba. De ki sem állíthatók azok a képek, melyek silány munkával készülve nem tartják tiszteletben a művészet szabályait, és nem is hasonlítanak az ábrázolt személyiségekhez. Ezért parancsoltuk meg, hogy a törvényszolgák gyűjtsék be a királyi személyeket ábrázoló képeket, melyeket kiállítottak, vagy a festők lakásán, vagy nyilvános helyen találhatók, és ezeket a képeket vigyék a festőművészetben járatos szakértők elé. Ők ítéljék meg a műveket, s hozzanak döntést. Madrid városában a kormányzók és bírák ezért elhatározták, hogy a begyűjtött képek vizsgálatára kinevezik ő felsége festőművészeit, Vincenzo Carducciót és Diego Velázquez-t. Nyilatkozzanak a képek megtekintése után eskü alatt, melyek az áruba bocsátató művek, és melyek a művészet szabályainak meg nem felelőek, és ők döntsék el, mi legyen ezekkel. Ezen intézkedésünk szerint ő felsége említett festői esküt tettek arra, hogy csak az igazat mondják. Ezután kijelentették, 37 képet vettek vizsgát alá. Ezek közül 3 nagy és 5 kisebb képmást, mely a királyi személyeket ábrázolta jónak, és a művészet szabályai szerint alkotottnak találtak. 10 nagy és 19 kisebb képet azzal adtak vissza, javítsák ki őket, hogy ezzel az ábrázolt személyhez hasonlatossá válhassanak. Egy nagy képet, mely ő felségét ábrázolja, egészen át kell festeni. Egy másik festményen ő felsége zöld nadrágot hord. Ezt a színt úgy kell megváltoztatni, hogy a felség illendően jelenjék meg. Mindezeken felül döntést hozunk, hogy a jövőben büntetés terhe mellett sem a királyról, sem a királynéről kis alakú képeket senki ne hozhasson forgalomba. Csupa király képmás, szőke, bodorított fürtű, merev szemű Fülöp, legtöbbje kontár mása annak, amit ő alkotott. Az új modell, aki ül ő előtte, Don Diego de Acedo, az általában El Primónak nevezett udvari törpe. Sötét köntösben, oldalt felhajtott kalappal, hatalmas könyve előtt, mely szinte elfedi egész testét. Könyv, papírlapok toll, kalamár is. Tudós emberre, kancelláriai jegyzőre mutat. Az arc finom meccése is ezt bizonyítja. A torz ember elnéz, a távoli tájba lesíti szemét. Ő felsége kívánsága szerint, ahogy ideje engedi, megörökíti az udvari bolondokat, törpéket, ezelősöket. Legtöbbjének élete rövid, így illő, hogy emlék maradjon azokról, akik lazítottak a komoly szertartás renden, mosolyra késztették a nagyurakat, míg belekezd El Primo portréjába, arra gondol. Mi arányos ennek az embernek parányi teste, csak éppen a fej óriás a törzséhez. Filozófus vonásait hordja, lehetne poéta, drámaíró is. De ha épp teste született volna Acedo, hogyan kerületett volna egész életére az udvarhoz? Persze számára némi előnyt szerzett nemesi származása, hiszen Spanyolországban 1000 számra terem torz, törpe, nyomorék, bolond. Ide is összeköttet és befolyás kell, ellesni ő felsége kegyes pillantását, amikor annyit mond, maradjon. A legtöbb És Diogo ismeri valamennyit. Rögeszme rabja, kifordult szemű eszelős, vagy mérges hangú torzalak. El primo ember, aki a maga módján gyakran kimondja keserű igazságokat is. A törpe elunja a hallgatást, egyszerre megszólal. Don Diego, őszintén beszélek önnel. Nekem sok minden nem tetszik az udvarban, mintha mindenki megbolondult volna, mióta elkezdték a Boa Retirót. Senki sem törődik már semmivel. Ön mitől fél, Señora Cedo? Semmitől, egyedül vagyok. Aki ebben a nagy palotában oda megy, ahova akar, így, ha kedvem tartja, elvegyülök lent, a bejáratoknál, a járókelők közt, néha észre se vesznek. Elolvassam a kifüggesztett gúnylapokat, avizókat a városban, jó tudni, mi történik a világ más tájain is, nem csak Madridban, de arra nem volt még példa, hogy ne kaptam volna meg a húpénzemet. Most már majdnem fertály évvel adós a kincstáros, ezért mondom, hogy itt olyan pazarlás folyik, melyre még nem volt példa. Minek kell az, hogy nekünk legyen a legszebb kastélyunk? Ez is igaz. Hitünk erős vára lesz. Ugyan-ugyan. Soha nem tudjuk kiverni mi az eretnekeket német alföldről, de azért mindenhova küldünk katonákat és pénzt. Én nagyon sokat látok, sok aktát olvasok. Hallom, amit beszélnek azok, akik várnak a Conde Duco előszobájában. Igen, a német alföldiek sorban foglalják el a volt portugál gyarmatokat. Ha nem jön meg időben az ezüst szotta, egy évig koldusok maradunk. Kérem, hagyd a fejét kise jobbra. Miért mondja mindezt nekem? Az az érzésem, hogy itt az Alcázarban csak mi ketten látjuk a valóságot, a festő és a törpe. Kegyelmed előtt ül a világ leghatalmasabb királya, és szorong, hogy ön mit olvas le az ábrázatáról. És ő tudja, ha megnézik kegyelmed képét, hogy a festő lelát a lélek mélyére. Csak azon tűnődöm, miért akar annyi arcképet ő felsége? Ismerem kegyelmednek néhány királyi portréját, ezen kívül Rubens ura is lefestette magát. Vajon fél? Bármint attól, hogy másként nem maradna fenn az emléke? Nem jó kutatni, barátom, a hatalmasok szándékát. Nekem az udvari törpének ez a feladatom. Egyébként nem sok embert kedvelek ő felsége környezetében. Ha szabad megneveznem őket, kegyelmeden kívül talán Riója, és Calderón urat leginkább, művészek. Lupa de Végát is jól ismerem, de ő már nagyon öreg, hiú, és rosszul hal, csak a keze régi. 3-4 nap alatt megír egy színdarabot. A művészek Don Diego. Mi is csak kis csavarok vagyunk a nagy egészben. Miért lennénk jobbak a többinél? Lehet, hogy Olivár eszül is művésznek számít. Sokszor hallgattam, amikor riktál, nem fontol meg semmit. Úgy bugyog ki belül a szó, mint a láva. Ha kedve lenne, bizonyos a rímeket is kovácsolna, ahogy Calderón teszi. Ismerem a Conde Duco szavát. Hisz abban, amit mond. Talán ő az egyetlen, aki nem tágít attól, hogy Hispánia valóban az úr kiválasztott országa, miként egykoron vala Izrael. S figyele, miként változik arca. Egy perc elég, hogy olyan legyen, mint a komor égen kergetnék egymás a viharfellegek. S csak egyetlen jó hír kell ahhoz, hogy már ragyogjon a tekintete. Milyen könyvet olvas, Señor Acedo? A világ értelmét keresem, amíg pihenhetek, s nem kezdődik meg törpe szolgálatom. Arisztotélész, Seneca, Herodotos, ezek a kedvenceim. Míg nem hallom a harangszót délután, amikor el kell indulnom, hogy megtudjam, felébredte felség szentbergéséből. S ha eléje jutok, nekem kell kitalálnom, mivel szórakoztatom a királyt. Higgy el, kérem, udvari törpének lenni sem oly egyszerű. Csak arra gondolok újból, Don Diego, hogy lényegében ön az, aki megment bennünket egyforan a feledéstől, király törpét bolondot. Olivár ezt. Lehajtaná egy cseppet a fejét úgy, hogy a könyv fehér felületéről arcára velődjön vissza a fény. Higgy el, nem minden modell inspirál. A festőnek a maga mestersége szempontjából néha egy csendélet, izgalmas a feladat, mint olyan embert festeni, akinek kezében a világ. Kegyelmed nem szereti az allegóriákat. Úgy mondják, legszívesebben arcképeket fest. Miért? Ha meghallgatja Calderón darabját, mert a Boa Retiró megnyitásra készít, és amelyből nekem is felolvasott, hallhatja, kik a szereplők. Álhatatosság, álnokság, erény, tévejgés, csupa allegorikus alak, mintha felbontaná egyetlen ember minden tulajdonságát, hogy figurákat formáljon belőlük, amelyik győz, Olyan ez, mint egyetlen szenvedély hatalmasodnék el ugyan abban az emberben. Ezt Calderón úr megteheti. Kezében vannak az elemek, de én... Ön ritkán beszéli, Don Diego. Értse meg, nekem egyetlen képet kell formálnom egy emberről, s nincs több, mint két sík a vásznamon. A képzeletet kell segítségül hívnom, hogy a festmény az élő alak benyomását kelthesse. És az arc? Két tenyérnyi felület. Az én drámámnak itt kell színekben lezajlania. Én csak azt festettem meg, amit látok. Calderónra kell hagynom az allegóriát.
Fáradt?
Szívesen festem, mint mondtam, inspirál. Mára befejeztem, köszönöm, barátom. Most mind a ketten megkezdjük az udvari szolgálatot. Minden szertartás rendben, de különösen a spanyol burgundiban előkelő helyet foglal el a gyász. Bátor Fülöp herceg érztestét századok óta viszik a Dijoni palotában, a barátkamzsába öltözött bronz familiások. Az udvarhoz illik a baldachin, a barátok kórusa, fekete ékszerek, bársonyok. A halál burgundi pompájával gyászolják most Isabella Clara Eugéniát. Az infáns nővel, aki Brüsszelben végezte be hosszú életét, második Fülöp utolsó, még élő gyermeke szállt sírba. Német Alföld helytartója volt, ahol a kormányzás 100 év alatt 3-szor is végezték asszonyok. Magyar Mária, Páramai Margit és Isabella Clara Eugénia. Flamandok és brabantiak szívesebben vették, ha távoli spanyol uraik asszonyok kezébe teszik le a hatalmat, s nem albát küldik mágiákat gyújtani. Isabella talán legkedvesebb gyermeke volt az öreg Fülöpnek. Neki diktált éjszakákon keresztül, amikor már görcsös, csúzos kezével nem bírt a tollat tartani. Egy különös emberi kapcsolat volt az egyetlen, ami megszépítette a nyugszékéhez láncolt komor öregember életének végső szakaszát. Most a Fülöp kor utolsó szereplő és befejezte földi pályafutását, teste nem sokára elindul a hosszú útra, mely az Escorial kriptájáig vezet. Ez a spanyol Habsburgok király drámájának utolsó, pompás színpada. A helytartónő halott, s így Madrid úgy határoz, hogy új kormányzóként Itáliából induljon Német Alföldre a király öccse, Don Fernando, a kardinális infáns. Megfordult-e a spanyolok fejében? Mi történt volna, ha Don Fernando az elsőszülött, s Fülöp lett volna az ifjabb herceg? Ez esetben már esztendők óta csatazaj töltötte volna meg a Pireneuszok világát. Egyetlen óriás kaszárnya lett volna Hispánia, mert a bíboros herceg volt az egyetlen, aki osztotta Olivares csapongó álmait. Az infás úgy érezte, amikor felnőtt, hogy szűk számára az Alcázar. Az államtanácsban fiatalos évvel rontott neki az óvatosság diktálta terveknek. A Conde Duque eleinte úgy érezte, hatalmára tör, s király öccse lesz legfőbb ellensége. Így parádés száműzetésbe küldte, Itáliában szerzett számára kommandót. Itt mindig akadt katonai séta, parádés várostrom, vérbe folytandó néplázadás, ám ugyanakkor az olasz világ kitűnő iskola ifjú diplomaták számára. A titkos sakkhúzások, cselszövények fölényes játékát alkalmazhatja majd a világ minden táján. Így menjen az infáns Itáliába, Brüsszelbe, s vegye át az öregedő helytartónő örökét. A háború már folyik a pirodalom tartományaiban, s egyre szélesebbre dagad. Széle perzseli az északi olasz országokat, míg Európa szívében megjelennek a protestáns védhadak. Távoli tűzfészkei, Erdély, Monteferrato, a svájci hágok épp úgy, mint Baszkföld, a Pireneuszok mindkét oldalán. A szín gyakran változik a 30 éves háború alatt. A svéd király, Gustav Adolf, holtan fordul le lováról, amikor Lützennél megnyeri a nagy csatát. A februári hóesésben Prágában kiszegezik a várkapura a császári parancsot, mely felség sértéssel vádolja az eddigi mindenható hadiistent, Wallensteint. Friedland hercegének címét viseli a nagy kalandor, de már csak 1000 hűséges testőrére támaszkodhatik. A bevált formula szerint egy vacsorán lemészárolják alvezéreit is, s Dövőz kapitány fegyvere leteríti a katolikus párt legnagyobb hadi éniuszát. A szín újból változik. Madrid és Bécs együtt úgy döntenek, vegye át az elargult kommandót a hadi dicsősége szomjazó harmadik Ferdinánd, s igyekezzék vele kapcsolatot találni Német Alföldről, A másik Ferdinánd, a bíboros helytartó, a magyar király unokaöccse és sógora. Olivares, a bíboros infáns kezébe adja a Hispánia utolsó, e névre még érdemes hadseregét. Ha Ferdinánd a német alföldi és német harcszíren rosszul operál, úgy elvész e távoli hadszíntéren a világ legjobb sorkatonasága. 30 000 félelmes szigorral kötéllel fogott parasztból tercióbeli katonává képzett spanyol. A nagy kérdés, mit tud a kardinális infáns? Megikleti-e halott Spinola szelleme? Hatalmas katonai séta indul el, melyben egymás segítő jobbját keresi keletről s nyugatról a két Habsburg Ferdinánd. A bíboros már csak kis kereszttel vértje jelzi egyházi méltóságát. Valójában felnő a régi spanyol generálisok mellé. Lángoló falvak vonala, kifosztott városok, éhénység, Pest is jelzi az infáns s a magyar király útját. A Ferdinándok nevezetes nördlingeni találkozásának egyetlen fennmaradt emléke az a vászon, mert az öregedő Rubens műhelyéből került ki. Peter Paul mester ebben az időben már inkább csak szép ifjú feleségét, Furment Helénét festette sok alakban, szentnek és kurtizánnak, égi fények közt, s magára dobott szörmében alatta mesztelenül. De Rubens az, aki egyedül méltó arra, hogy formát adjon a nördlingeni glóriának, s megteremtse apoteózisát annak az ütközetnek, hogy a történelem egy tűnő pillanatára visszaállította a Habsburg ház európai főhatalmát. A mester Brüsszelben a nagy csatával visszatért féllábúaktól hallhatta nördlingen fordulatait. Hogyan történt, hogy a válságos negyed órában az ifjú bíboros állt először a gyalog terciók, majd a spanyol lovasság élére, és az eszevezett rohamban oly vakmerőséggel harcolt, hogy ezzel eldöntötte a csatát. Ugyanakkor a másik felséges Ferdinánd is hadi babérokra törekedett. Talán Miksa császár óta nem vett részt osztrák Habsburg valódi férfias küzdelemben. Most az egyszer a vezéri melszalagokat igazi puska porfüst barnította. Valódi sár, valódi vér tapadt a csizmákra, és az infáns arcán végig húzódott egy láncsa hegynyoma. Rubens ott festi a nagy hadi allegóriát műtermében, Helen képei között. Hogyan ábrázolja az egyház fejedelmét, aki páncélban nagy tollas kalappal vezényelt a lovasruhamot, harci ménen vágtatott, kard és pisztoly volt kezében, s a hihető, a szemtanúk beszámolója bizony embert is ölt. Így rendben is lenne az infáns, akit a mester Madridból ismer. Vidám, élénk mozgású szoknyavadász fiatalember volt. De mi legyen osztrák Ferdinánd jellegzetessége? Legyen hát kalpagja, amit kezében tart, magyar szabású, királyságának szimbólumaként, és a kompozíció érzékeltese azt is, hogy ő nem csak e pillanatban szuverén, de rávár rövidesen a császári méltóság is, míg az infánsból nem lehet soha spanyol király. Így kell lám imbolyogni az ég és földi hierarchika között. A király Ferdinánd paripáját ezzel előre viszi a képfelület centruma fölé, míg az infáns ménye a kép jobb oldalának csak záró eleme. Helen nézi elvarázsoltan a szőke bíboros képét, ahogy egy miniatúra nyomán a mester gyors ecset vonásaiból megszületik. Milyen szép, mondja elandalodottan. Az öregedő mester felesége alig 20 esztendős. Az osztrák ember szakállas profilja nem tetszik neki. Rubens mosolyog, imádja ifi feleségét, de bölcs a világ dolgaiban is. Arra gondol, ha a diadal ünnepen fogadást ad majd a bíboros helytartó, oda nem viszi el Helent, de annak őszintén örül, hogy a nördlingeni találkozás képe így leblincselt az asszonyt, aki egyre jobban ért a művészethez. Közben gyűlnek a modellek. Az ifjú asszonynak meg kell szoknia, hogy Peter Paul pőrére vetközteti e kétes hírű személyeket. Férfiak és nők mesztelen járnak-kelnek a fűtött műteremben. Allegória nélkül hogyan is eshetne meg a király találkozó? Az ilyen mitológus keret mindent ünnepélyesebbé, finomabbá, időtlenebbé tesz, így teremt képzeletének bőségében babérkoszorúzta vén, vízistent, mesztelen nőt, aki felé tekints egy udvari köntösű, ábrándos szőke gyászolót. Ahogy alakul a kép, Helen látja megelevenni a nagy kompozíció minden elemét, arra gondol, a női testhez mégis az ő ura ért mindenkinél jobban. A nördlingeni viadal valódi hőse, odahaza a Conde Duku. Ő volt az, aki előteremtette a terciókat, vasakarattal, semmi akadályt nem ismerve kovácsolta egybe Hispánia nagyszerű hadseregét. Oly sok bal szerencse, majdnem hagyományos vereségek után újból kezében a győzelem. Amikor beérkezik a diadalról szóló hiteles jelentés, parancsot ad Mexikó alkirályának, hogy fogadja vissza az angoloktól az Antillák megszállt szigeteit. A győzelem egybe kovácsolja még jobban a két különös szövetségest. Kevesen tudják, milyen mély a kötelék a bíboros infáns és Olivares között. A kancellár előteremtette a sereg számára a zsoldot. Fél évszázad óta nem történt meg, hogy teli hassal mentek csatába a terciók, csak éppen nem szabad Ferdinándnak hazajönnie. Robbantó temperamentumával, nyugtalanságával, nagyra vágyásával megzavarhatná a kondaduku köreit. A tétlen infáns engedne odahaza az elégedetlen grandok csábításainak. Maradjon német alföldön, tegyen meg mindent országa dicsőségére, amit csak megengednek az ég és földi konstellációk. Hát, ha valóban Ferdinánd, a gondviselés kiválasztott eszköze új, törvényes származású Don Juan de Austria. Amikor megérkezik Nördlingen híre, Madridban táncol a nép az utcán. Új glória övezi a dinasztiát. A mezitlábas apácák főnökasszony a tortát süttet a bíboros infáns szerelem gyermekének, a kis Máriának, aki rövid életében fehér fátyolok világában hordja a Sor Maria de Austria nevét. Olivares két fronton harcol. A hadsereg s a bohán retíró egyformán nyeli a pénzt. A királyi nyaraló személyes műve, Hispánia kőbeformált, örök dicsősége jelének szánta, így a szívének a legkedvesebb. Győzelem s villa egyformán szolgálja a birodalmat. Az egyik mulandó, mint minden földi győzelem, a másik a csipkékből, napsugarakból, szökőkutakból, márványhegyekből varázsolja elő. Ez lesz, ami túl éli Olivares. Örök dicsőséggel fonja körül a nevét. A múlt évi népszámlás eredményét a kondaduku titokban tartotta. Nincs egészen már 5 millió lakosa sem az országnak, holott második Fülöp uralma idején 7 millióra becsülték a lélekszámot. A főminiszter tudja, elnéptelenedtek a falvak, főként Kasztíliában, mely a hadsereget adja. Egy-egy nagy adószedés után, vagy ha rátelepszenek egy vidékre a korona árendásai, megindul a fiatalok áramlása. Bejönnek a városokba, ahol mindig könnyebb az élet, mesterséget tanulnak, vagy kimennek az Indiákra. Sokan barátcsuhát vesznek magukra. 9000 kolostorban több mint 100 000-nyi apáca és szerzetes egyengeti égi útjait. Ugyanannyi család hiányzik, s aki egyszer elment katonának, azzal nem lehet számolni. Két évi adómentességet ad minden fiatal házaspárnak, s újabb 2 évet kapnak, ha gyermek születik. De meddig tart, míg felnő a fiú, s katona lehet belőle is. Visszatolja a fiókba a népszámlálás, országjárás gyászos jelentéseit. Éjszakai órán ír a kardinális infánsnak, beszámolva arról, hogy a főváros népe hogyan ünnepelte meg a király öcsének győzelmét. Egyszer az életben én is szeretném megpróbálni, olyan kellő méltósággal állnám-e a muskét a tüzet, ágyuk robaja közben, s nyugodtan tudnám-e kiadni parancsaimat. Bizonyos, hogy túlsúlyban vagyunk az ellenség fölött, ami csapataink számát minőségét illeti. De nincs egyetlen fej sem a mieink között itthon, ezért fog minden kudarcba fulladni. Legalázatosabban kértem a királyt, adjon nekem pár hetes szabadságot, hogy kimehessek a csapatokhoz, s ott rendet teremtsek. Ő felsége nem volt hajlandó ezt engedélyezni. Ezek után már csak azt mondhatom, az Úr legyen velünk, ámen. Én ugyanis sok mindent elrendeztem volna, hiszen kiismerem magam az ilyenféle ügyek között, különösen, ami a technikai és gazdasági dolgokat illeti. És az a meggyőződésem, hogy működésemet siker koronázta volna. Szabad-e fenségednek s eminenciádnak elárulni legbelsőbb óhajomat? Azt sóvárgom, hogy életemet királyom szolgáltában, ütközetben egy ágyugójó olcsa ki. Nagyobb ambíció nincs szívemben. Ami a fegyverszünetet illeti, meg kell vallanom felségednek, hogy nincs a földkereségen senki, aki ezt nálam jobban sóvárogná, s inkább reménykednék benne. Harcok s Buere tíró. Leszerelni az infáns hadseregét. Épp testtel, férfikorban visszahozni Hispániába katonákat. Holnap indul a levél Németalföld felé. Don Fernándónak meg kell érteni belőle, hogy hiú ábrának kívánsága folytatni a harcot a birodalom szívében vagy akár Svédországban a katolika religió teljes győzelméig. A fiók másik részében a szállítok fenyegető levelei. Ha nem fizeti ki a korona tartozását, leáll a munka. A Bois Retiro körül. Egymás mellé teszi a korona adós leveleit, papírlapra rója, s végül összeadja az összegeket. Arra gondol, hogy a hispán birodalomban csak a kancellár ért a számokhoz.